4%-kal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben. A Központi Statisztikai Hivatal második becslése megerősítette az első eredményeit. A GDP egyébként a harmadik negyedévben negyedéves alapon már csökkent, méghozzá 4%-kal a második negyedévhez képest. Termelési oldalról egyébként az éves alapú növekedéshez minden nemzetgazdasági ág hozzájárult a mezőgazdaság kivételével, amely jelentős, csaknem 40%-os visszaesést szenvedett el. Idén szeptemberben a termékkülkereskedelmi hiány 745 millió euró volt. A Makronóm Intézet szakmai vezetője szerint, ha bár a tavalyihoz viszonyítva romlott a külkereskedelmi mérleg, az elmúlt hónapokhoz képest azért némi javulást mutatott. Regős Gáborral Maurer Kristóf beszélgetett.
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb becslése a bruttó hazai termék, azaz GDP volumenével foglalkozik. Milyen tendenciák figyelhetőek meg 2022 harmadik negyedévében?
A ma kijött adat, ez egy második becslés, és ez a második becslés megerősítette az első becslés adatait, tehát egy 4%-os éves alapú növekedést és egy 0,4%-os negyedéves alapú mérséklődést mutat az adat. Ez az adat a vártnál ugye kedvezőtlenebb volt, tehát nyilván akkor ugyanerre a második becslése is ez igaz. Ha nemzetközi összehasonlításban nézzük az adatot, akkor az éves 4%-os adat egy jó adatnak számít, tehát az uniós rangsorban ezzel az első régióban helyezkedik. Míg a 4%-os mérséklődés egy rossz adatnak számít, tehát ezzel inkább a lista vége felé kullogunk, nem is a legvégén, de a utolsó régióban.
Ez a statisztika ad aggodalomra való okot?
Ez a statisztika azt jelzi, hogy várhatóan Magyarország a technikai recessziót nem tudja elkerülni. Ugye ehhez egymás utáni két negyedévben kell, hogy a GDP volumene csökkenjen, ebből ugye az első negyedév ezzel most megvan, és várhatóan a második negyedév is meg lesz, hiszen azért a negyedik negyedévben számítunk valamekkora további mérséklődésre. Nyilván ez önmagában még nem katasztrófa, sokkal inkább az a kérdés, hogy hosszabb távon jövő évben hogy alakul a gazdasági teljesítmény, milyenek lesznek az energiárak, hogy bírják a cégek ezeket a körülményeket, hogy alakulnak a bérek, mennyire marad meg a háztartások vásárlóereje.
A harmadik negyedév statisztikáihoz szinte mindegyik nemzetgazdasági ág nagyjából egyenlően járul hozzá. Azonban van egy drasztikus kivétel, a mezőgazdaság, amely nagy negatív spirálban van tavalyhoz képest. Minek tudható ez be?
Így van, a mezőgazdaság teljesítménye az majdnem 40%-kal visszaesett az idei évben, ez most a harmadik negyedéves adat. Ugye itt egyrészt nagy szerepe van annak, hogy az idei évet egy nagyon nagy asszály jellemezte, nagyon kedvezőtlen körülmények között kellett dolgozni, tehát ugye a termés egy része gyakorlatilag úgy megsemmisült, ahogy volt, de hát azért itt a mezőgazdaságnál a hosszabb távú tendenciák sem éppen kedvezőek, tehát nyilván itt azért a termőterülettel, vagy éppen az állatállományjal is lehetnek problémák.
Térjünk egy kicsit a külkereskedelemre. A KSH másik jelentésében a termék külkereskedelmi hiánnyal foglalkoztak. Szeptemberben ez 745 millió euró volt. Tavalyhoz képest milyen irányú elváltozás ez?
Nyilvánvalóan ez egy romlás, ez ugye 663 millió eurós romlást jelent tavalyhoz képest, hát ugye tavalyhoz képest azért az energiaárak elég rendesen elszálltak, és ugye ez azzal jár, hogy mivel az energiát azért nagyon nagy részben importáljuk, hogy akkor a külkereskedelmi mérlegünk romlik, ugye a cserearány romlása miatt. Érdekes megnézni a különböző volumen és értékindexeket. Ha a volumenindexet nézzük, akkor az export volumene 14%-kal nőtt, az importé pedig 10%-kal, ez ugye egy kedvező adat. Viszont, hogyha már az export euróban kifejezett értékét és az import euróban kifejezett értékét nézzük, akkor egy 29-35%-os növekedést látunk, tehát itt már az import esetében nagyobb a bővülés, ami ugye, ahogy említettem, nem éppen kedvező. Ugye ez a 745 millió eurós hiány, ez semmiképpen nem egy jó adat, nem egy jó hiány, de hát azért, ha visszanézünk az elmúlt hónapokra, akkor ahhoz képest már valamennyi javulást mutat, hiszen akkor bőven 1 milliárd euró fölött voltunk.
Idén augusztushoz képest például az export 1,8%-kal nőtt, az import pedig mínusz 0,6%-kal csökkent. Milyen eltérés ez a tavalyi szeptemberi statisztikákhoz viszonyítva?
Hát ugye a tavaly szeptemberihez képest van ez a 14%-os export és a 10%-os import bővülés, tehát itt most megint a volumenről beszélek. Ez mindenképpen ugye egy jó dolog, hogyha az exportunk volumene jobban nő. Nyilván ebben persze benne van az, hogy ugye az energiával el is kezdtünk spórolni, tehát ez az import volumenét már önmagában kedvezőbb irányba tolja, tehát akkor nem importálunk annyi energiát, de hát nyilván az energiaimportról azért teljes mértékben nem tudunk leszokni, nem termelünk annyi gáz, nincs annyi olajunk, tehát ezeket mindenképpen importálni kell. Az egy másik kérdés, hogy ugye az elektromos áramnál például jó lenne majd a hazai termelést jobban felfuttatni, és akkor nem lennénk ennyire kitéve a világpiaci áraknak.
Mit mond el a Központi Statisztikai Hivatal becslése a forint piaccal kapcsolatban?
A forint piaccal kapcsolatban ugye itt az a kérdés, hogy a külkereskedelmi egyenleg hogyan hat a forintra. Ugye mivel az import jobban nő értékét tekintve, mint az export, ez ugye azt jelenti, illetve az, hogy hiány van a külkereskedelmi egyenlegben, hogy a forint gyengülése irányába hat ez a tendencia, tehát ugye ha a kereslet kínálati folyamatokat nézzük, az a forint gyengülését eredményezi, hát a forint nem is túl erős, ezt is látjuk. Nyilván itt ugye a jegybank viszont alkalmaz most már egy beavatkozást, tehát az energia számla kifizetésébe devizával besegít, ezzel csökkenti a devizatartalékát, és ezzel csökkenti a forint gyengülését, vagy stabilizálja az árfolyamot.
Regős Gábort, a Makronom Intézet szakmai vezetőjét hallották. A forint árfolyama a mai reggeli kereskedésben egyébként egyelőre gyengül, tovább gyengül még hozzá. 412 forint 60 filléren az euró, a dollár 392 forint 40, a svájci frank 418 forint 40 filléren. Nemzetközi összehasonlításban is jó részvételi eredménnyel zárult a népszámlálás, összesen 9,2 millió személyi kérdőív érkezett be, amely a várható népesség 96%-át jelenti, tehát egészen pontosan a becsültét. A Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási és népesedési statisztikai főosztályvezetője azt mondta, hogy jelenleg a beérkezett kérdőívek feldolgozása történik. A hiányzó adatok pótlását a népszámlálási törvény alapján a Központi Statisztikai Hivatal különböző állami nyilvántartásokból végezheti el. A hosszú távú cél az, hogy a következő népszámlálást már a lakosság megkérdezése nélkül a rendelkezésre álló adatokból is végre lehessen hajtani. Az idei népszámlálás eredményeit várhatóan jövő tavasszal ismerhetjük meg. Kovács Marcelt Énekes Gábor kérdezte.
Véget ért a népszámlálás, aminek keretében összesen 9,3 millió népszámlálási kérdőív érkezett be, vagyis 400 ezerrel kevesebb, mint az várható volt. Ez a jelentős különbség vajon milyen okokra vezethető vissza?
Igen, hétfőn ért véget a népszámlálása. Határidőig 4,6 millió lakáskérdőív és pontosan 9,2 millió személyi kérdőív érkezett be. Ez a 9,2 millió személyi kérdőív, ez a becsült várható népességnek a 96%-a körülbelül, ezt ugye most ez becslés alapján mondjuk, most következik majd a feldolgozási szakasz, amikor az adathiányok pótlása történik, és a végleges eredményt jövő tavasszal fogjuk tudni közölni. Ugye ez a hiányzó kérdőív mennyiség, ez igazából nem meglepő, ez a népszámlálásoknak egy kötelező sajnos velejárója, ez alulszámlálásnak nevezik, mindenkire vonatkozik a népszámlálás, de hát nem mindenkit sikerül elérni, úgyhogy a 2018-as népszámlálási törvény már ugye tartalmaz erre vonatkozóan ugye passzusokat arról, hogy milyen állami nyilvántartásokat használhat fel a KSH ahhoz, hogy ezeket az adathiányokat pótolja, úgyhogy igazából ez nem egy váratlan dolog, és ez a 96%-os megvalósulás pedig egy jó eredménynek számít egyébként nemzetközi összehasonlításban is.
Mire számíthatnak azok, akik még nem szolgáltattak adatot? Vagy esetleg van még lehetőség nekik pótszámlálásra?
Hát a népszámlálásban a részvétel ugye pont azért, hogy minél többen kitöltsék a kérdőívet, kötelező. És aki ebben a kötelező adatszolgáltatásban nem vesz részt, az a törvény betűje szerint pénzbírsággal büntethető közigazgatási eljárás keretében. Nyilván van, aki önhibáján kívül nem tudott részt venni a népszámlálásban, és voltak olyanok, akik szándékosan nem vettek részt ebben a feladatban. A megyei kormányhivatalok azok, akik megindíthatják az eljárást a kötelező adatszolgáltatás elmaradása miatt. Erre egy egyéves határidejük van, tehát ők hozhatnak döntést arról, hogy ki ellen indítanak eljárást a megtagadók közül.
És általánosságban hogyan értékelik a népszámlálás? Mennyire bizonyult hasznosnak vagy népszerűnek például az online kitöltési lehetőség?
Hát alapvetően egy sikernek értékeljük, Az online szakasz, igen, amire ön is felhívja a figyelmet, hát az egy kifejezetten ugye minden várakozást felülmúlt, az a közel 7 millió személyi kérdőív, ami alig 3 hét alatt beérkezett. Ugye ez egy nagyon magas arány, a lakosság együttműködésének egy nagyon jó mutatója, és ez az első alkalom egyébként, hogy a KSH ennyi ember tudott elérni interneten keresztül, és nemzetközi összehasonlításban is, tehát ilyen rövid idő alatt ennyi népszámlálási kérdőívet interneten összegyűjteni, az egy nagyon jó eredménynek számít. Nagyon pozitívan értékelem egyébként a következő szakaszt, a számlálóbiztosi szakaszt, ugye akkor egy hónap állt a rendelkezésére annak a 23 ezer számlálóbiztosnak, akik járták a terepet, hogy interjút készítsenek azokkal, akik az internetes szakaszban nem válaszoltak. Itt is ugye 2,2 millió személyi kérdőív érkezett be ebben az időszakban, és a számlálóbiztosok ugye nagyon komoly munkát végeztek, nem egyszerű a lakossággal kapcsolatot teremteni, és nagyon szakszerűen és nagyon elhivatottan dolgoztak egy hónapon keresztül, úgyhogy nagy köszönet illeti a számlálóbiztosokat, de nem csak őket, hanem az ő munkájukat ellenőrző felülvizsgálókat, illetve hát a jegyzőket, mert ugye az nagyon fontos, hogy a települési jegyzők voltak azok, akik helyben a népszámlálás végrehajtását szervezték, és ők voltak azok, akik egyébként az utolsó időszakban, a pótösszeírási szakaszban is biztosították a lehetőséget arra, hogy az utolsó 8 nap állt rendelkezésére azoknak, akik korábban kimaradtak a népszámlálásból, hogy akkor már a polgármesteri hivatalokba befáradva szolgáltassanak adatot, és ebben az utolsó 8 napban is több mint 60 ezer ember töltött ki népszámlálási kérdőívet a helyi polgármesteri hivatalban, ami egy nagyon komoly szám, hogyha arra gondolunk, hogy körülbelül Sopron lakosságával egyenlő.
És mi várható a következő szakaszban? Hogyan dolgozzák majd fel a beérkezett adatokat?
Ugye most itt van ez a rengeteg adat, nem volt papír kérdőív az idei népszámláláson már, tehát ez volt az egyik nagy változás, hogy teljesen elektronikusan zajlott, úgyhogy az adatok, a nyers adatok, azok már beérkeztek a KSH szervereire, és hát most kezdődik az adatfeldolgozási folyamat, ami ugye egy ilyen hatalmas méretű adatbázis feldolgozásában szintén nem kis feladat. Itt áll rendelkezésünkre az állami nyilvántartásoknak az a köre, amit a törvény engedélyez nekünk, úgyhogy azoknak a segítségével, azoknak a felhasználásával fogjuk tisztítani a népszámlálási adatokat, illetve pótolni az adathiányokat, és az a tervünk, hogy jövő tavasszal már eredményeket mondjunk, illetve hosszú távon pedig, hogy ezeknek a nyilvántartásoknak a vizsgálatával, illetve statisztikai felhasználásra alkalmassá tevésében eljussunk egy olyan szintre, hogy a következő népszámlálást 10 év múlva már ne a lakosság megkérdezésével kelljen végrehajtanunk, hanem tisztán csak a nyilvántartásokban elérhető adatokból.
Kovács Marcát, a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási és népesedési statisztikai főosztályvezetőjét hallották.